Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen az Atya Istentől, a mi Urunknak, Krisztus Jézusnak a megismerésében. Amen. Istennek az az igéje, amely alapján ezen a ma esti alkalmon bizonyságot kívánok tenni közöttetek az ő szent lelkének segítségével, meg van írva Pál apostolnak a Kolossébeli gyülekezethez írott levelében, a második rész 8. versétől a 15. versig. Azok kedvéért, akik ki szeretnék keresni az igét Bibliáikból, a Kolossébeliekhez írt levél második része a 8. verstől így hangzik. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amelyek az emberek hagyományához, a világ elemeihez és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége oszthatatlan egységben, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a régi élet levetése által. A keresztségben vele együtt el is temettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halálból. És titeket is, akik halottak voltatok a vétekben, és testetek körülmetéletlenségében, ővel együtt életre keltett, úgyhogy megbocsátotta nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Imádkozzunk. Hadd könyörögjünk hozzád, Urunk, ezen a mai estén ismeretlen ismerősökért, sorstársainkért, olyanokért, akik próba alatt és veszélyben vannak. Urunk, hadd imádkozzunk azokért, a tízezrekért és százezrekért, akiket a mai napon is, az elmúlt napokhoz és a jövő heteihez hasonlóan víz fenyeget. Hadd imádkozzunk és hadd könyörögjünk azokért, akik életükben, anyagi javaikban kárvallást szenvednek, akik fenyegetetés alatt vannak. Urunk, tudjuk, hogy semmi sem történik a te akaratod nélkül. Ezért arra kérünk téged, hogy segíts a terheknek az elhordozásában. Urunk, ezen az estén is úgy állunk meg te előtted, hogy mi magunk semmit sem hozhattunk. Tudjuk azt, hogy neked kell átadnunk mindenünket, minden akaratunkat és indulatunkat, cselekedeteinknek és szavainknak az elbírálását, és engedd meg azt nekünk, hogy ma hadd tehessünk le mindent te előtted, ami szívünket, lelkünket nyomja. Urunk, hadd fohászkodjunk az igének a világosságáért, azért, hogy kapjunk ma is üzenetet, tanítást, iránymutatást. Urunk, cselekedd meg azt, és könyörülj rajtunk, munkálkodj közöttünk szent lelked által, és a te igéd által, és add azt, hogy mi csak te rád figyeljünk. Hallgass meg a mi könyörgésünket. Ámen. Engedjétek meg azt, hogy ezt a felolvasott igeszakaszból hadd emeljen ki az utolsó három verset, amely alapján a bizonyságtétel szól. A 13. verstől újraolvasom a megnevezett igét. És titeket is, akik halottak voltatok a vétekben és testetek körülmetéletlenségében, ővel együtt életre keltett, úgyhogy megbocsátotta nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Hadd kezdjem ezt a mai estét azzal, hogy felhívjam figyelmeteket két olyan alkalomra, amely előttünk van, és mindkettő szombaton lesz. Különleges lehetősége a kelenföldi gyülekezetnek az, hogy a 2000. esztendőnek a nagy hetére különös alapossággal készülhet fel lelkileg. Egyik csodálatos alkalma lesz ez a ránk következő szombaton, a kelenföldi barokk estéknek a következő alkalma, amikor is a János írása szerint való evangélium szerinti passiót, szenvedés történetet fogja körünkben előadni majd a templomban a baptista egyháznak a központi ének és zenekara. És hadd hívjam fel a figyelmeteket a nagyszombat estén tartandó alkalomra. Csikes Sándor annak idején megírta, hogy kálvinista emberek nagypéntek napját azt bőtöléssel egész nap együtt töltötték a templomokban. A délelőtti istentisztelet után továbbra is együtt maradtak, és anélkül, hogy hazamentek volna megebédelni, együtt énekeltek. Felolvasták minden 4 evangélium szerint a passió történetet, a szenvedés történetet, És így jött el rájuk az este, és aztán ott maradtak az esti istentiszteleten is. Ha nem is ilyen alapossággal, hiszen tudjuk, hogy a nagypéntek sajnos nem munkaszüneti nap, de mégis lehetőségünk van arra, hogy majd nagy szombaton mi is egy ilyen énekes istentiszteleten vegyünk részt, ahol együtt olvassuk a passiót, és együtt énekelhetünk arra szinte versenként. Ezeket előre bocsátva, jó, hogyha tudjuk azt, hogy a húsvét ünnepkör előtt ez a ma este az utolsó olyan biblióra, gyülekezeti biblióra, amikor mi magunk is lelkileg készülhetünk a húsvét ünnepkörre. Ezért is választottam aztán egy olyan igét, amely klasszikusan a nagypénteki eseményre irányítja a mi figyelmünket. És nagy mulasztásunk az nekünk, hogy nem mindig a nagypénteki eseménynek és a húsvéti örömüzenetnek a fényében éljük le a mi életünket. És lesen lép fel kevesebb igénnyel az ige, mint ami annak idején a Galata beli gyülekezethez szóló levélben, hogy úgy írtuk le előttetek Jézus Krisztus, mint hogyha közöttetek feszítetett volna meg. Hadd mondjam először is azt, hogy a nagypénteki esemény, Jézus Krisztus szenvedése és kereszthalála nem egy egyszerű téma, amiről mi úgy elmélkedhetünk, beszélhetünk és szólhatunk, mint hogyha annak mi hozzánk, a mi életünkhöz, a mi hitünkhöz, a hétköznapjainkhoz ne lenne semmi köze. Nem szólhatunk a nagypénteki eseményről úgy, hogy annak semmiféle vonatkozása nincsen a mi múltbéli cselekedeteinkre, a mi óemberünkre, egyáltalán az egész mögöttünk lévő időszakra a mi életünkben, és mint hogyha nem lenne vonatkozása a jövőre nézve, a mi üdvösségünket és a mi reménységünket illetően. A nagypénteki esemény az nem egy egyszerű téma, hanem tény. Olyan tény, amely igazán mérlegre teszi minden egyes keresztény embernek a hitét, tudnélik az a hitének a mérlege, a mértéke, hogy mit vall azzal kapcsolatban, ami nagypénteken, ott a Golgotai kereszten történt. Különös gondolata az némelyeknek, hogy Jézus Krisztus nagypéntek alkalmával keresztényei számára, az ő követői számára példát ad. Nem példát ad. A megváltást végzi el ott a kereszten. Azt végzi el, ami az ember megváltását szolgálja. Ami egyszeri, ami tökéletes, ami megismételhetetlen, ami üdvösségünknek alapja és tartalma. Tudjátok ti is nagyon jól azt, hogy az evangélisták is nem egyszerűen dokumentálni akarták annak idején, hogy mi is történt nagypénteken. Számukra minden egyes szava a pasió történeteknek hitvallás. Rámutatás arra, hogy kicsoda az, aki ott van a kereszten. Megvallás annak, hogy kinek tartom én azt a Jézus Krisztust, aki ott van a kereszten. És ez mind személyes bizonyságtétel. Személyes bizonyságtétel arról is, hogy az ő halála mit jelent az én számomra. Jól tudjátok azt, hogy János már evangéliumának elején keresztelő Jánossal kimondatja azt, hogy én az Istennek báránya, aki elveszi a világ bűneit. Nagyon jól tudjátok azt is, hogy Márk egy pogány századossal mondatja ki azt a csodálatos felismerést, azzal a századossal, aki azokat a katonákat vezeti, akik korábban kigúnyolták, király palást öltöztették, tövis koronát tettek Jézus Krisztus fejére, aztán megverték és leköbdösték. Ezeknek az embereknek a parancsnokával mondatja ki azt, pusztán csak az alapján, amit a keresztig vezető úton lát és hall Jézus Krisztustól és Jézus Krisztusról, hogy ez az ember valóban Isten fia volt. Lukács egy latorral, egy gonosztevővel mondatja ki a hitvallást, hogy kinek tartja az az ember Jézus Krisztust, hogy Jézus, emlékezzél meg rólam, ha majd eljössz a te királyságodban. És Máté még a gúnyolódókkal, a csúfolódókkal is kimondatja az igazságot, hogy másokat ez a Jézus, másokat Jézus megtartott, magát nem tudja megtartani. Egyáltalán nem mindegy azért, hogy egy gyülekezet mit tart a nagypénteki esemény felől. Pál apostol ezelőtt, a gyülekezet előtt is ilyen szemléletességgel ír arról, hogy mi történt valójában azon a Golgotai kereszten. Nem hangzik el ebben az ige szakaszban, de ott van a ki nem mondott kérdés. Mondjátok, mit jelent számotokra személyesen az, ami ott és akkor történt? Kicsoda az számotokra, aki ott a kereszten helyettetek is szenvedett. És végezetül magamra nézve is, az én személyes hitemre nézve is meg kell, hogy kérdezzem magamtól, hogy mit tartok ebben a tényben elengedhetetlenül fontosnak. Első gondolata ennek az igének az, hogy egyedül Krisztus. Benne van a teljesség, az Isten teljessége testileg, ahogyan Pál mondja, benne van az üdvösség, és benne van teljes szabadulás. Mindjárt számára ismert, hiszen egyikünk sem született hittel, hogy elérkezik életünkben egy olyan pillanat, hallva az ige hirdetéseket, olvasva az igét, beszélgetve, megtér keresztény emberekkel, hogy választanunk kell és döntenem kell. A döntés így áll valahogy előttünk, hogy Krisztus vagy a világ. Elérkezik egy olyan pillanat a világ fiainak, a világ gyermekeinek az életében is, amikor ez a vagy ott van a középpontban. Krisztus vagy a világ. Krisztusnak az uralma vagy a gonosznak az uralma. Világosság vagy sötétség. Hit vagy hitetlenség. Krisztusba vetett hit, vagy pedig a halálnak a várása a gonosz uralma alatt. Az az ige azonban mégsem erről beszél, hanem egy sokkal nagyobb kísértésről, ami a kolosséibeli gyülekezetet még csak fenyegeti, de jelen van. És milyen érdekes, hogy ez egy keresztény gyülekezetben üti fel a fejét, és üti fel azóta is folyamatosan, ahol a kérdés már nem az, hogy Krisztus vagy valami más, hanem az, hogy Krisztus és valami más. Ebben a gyülekezetben ugyanis megjelennek olyan tévtanítók, akik valamiféle új tant, új ismeretet, egyfajta titkos ismeretet hirdetnek, és nem tagadják Krisztust, azt mondják, Krisztus váltsághalála valóban fontos, de emellett kell még valami más. És itt vannak ezek az ések, hogy Krisztus és. A törvény cselekvése, íme itt van Krisztus és egyfajta titkos ismeret, Krisztus és körülmetélés például. Aztán Pál apostol leleplezi ezeket az embereket, amit hirdetnek azt a világ elemeihez való alkalmazkodásnak, üres megtévesztésnek nevezi, és olyasminek, ami Krisztustól eltávolít. Hiszen mindezek, amiket ezek a tévtanítók hirdetnek, nem más, mint az aszketikus kultusznak a bilincseinek a hirdetése, napoknak és hónapoknak a megtartása, szigorú ételtilalmak és törvénykezés, maga a körülmetélés, angyaloknak a tisztelete, ami nem más, mint kifejezett bálványimádás, a titkos tanokba való beavatás által egyfajta lelki gőg és lelki felfuvalkodottság, ami ellen mindig is szól, másoknak a lenézése, a többi úgymond átlag kereszténytől való elkülönülés, azoknak a megvetése, azzal, hogy külön kis csoportba különülnek, a gyülekezetnek a belső megbontása, és végezetül az ige hirdetésének a megvetése. Mindezek fenyegetően jelen vannak egy gyülekezetben. És Pál apostol öntudatosan szembeszáll ezzel a Krisztus és még valami más lelkülettel, és azt mondja, egyedül Krisztus, aki megtartunk, ő a fundamentum, rajta kívül nem kell semmi és senki más. Vagyis az apostoli bizonyságtétel szerint mindezektől a dolgoktól, a világ elemeitől, akkor is és most is megvéd a helyes igeismeret. Megvéd a helyes tudás, megvéd a helyes tanítás, az, hogyha Krisztussal valóban beteljesedjünk. Hadd mondjam a számotokra, hogy döbbenetes módon ez a fajta szemlélet visszatér a kereszténység történetében. És hadd mondjak számotokra egy nagyon nagy örömüzenetet. Tudnék az, hogy mi arra méltattattunk, hogy a reformátori tanításnak az alapjain álljunk. Hiszen megvolt a kísértés ennek a Krisztus és valami másnak az apostoli időkben, ahol szükséges volt az apostoli bizonyságtétel arról, hogy egyedül Krisztus, ami megtartunk, egyedül Krisztus, ami közben járunk, akkor ez a reformátori korban még inkább igaz. Szomorú tény az, hogy megkérdezve a konfirmandusokat egy alkalommal, hogy mi is az a reformáció, ők úgy gondolták, hogy a reform az következésképpen valami újítást jelent. az, hogy valamiféle újszerű dolgot akarnak a reformátorok bevezetni az egyházon belül. Holott szó sincs erről. Mi magunk is tanultuk és tudjuk, hogy a reformáció az visszaalakítást jelent. Visszatérést az alapokhoz, az apostoli tanításhoz, vagyis nem véletlenül mondják a reformátoraink ugyanazt, mint az apostol, Solus Christus, egyedül Krisztus, ami közben járunk. Mert így már ott van a fenyegetés az egész kereszténység életében, hogy jó, Krisztus fontos, az ő váltsághalála rendkívül fontos, de kell még valami más. Krisztus és szentek tisztelete. Krisztus és Mária kultusz. Krisztus és ereklye kultusz. Vagy, hogy kapcsolódjunk az igéhez. Ott a törvény cselekvése, itt pedig Krisztus és jó cselekedetek. Ezek nélkül ugye nem lenne üdvösség. Hát hadd szóljon ott, ismételten az apostoli bizonyságtétel, a reformátori bizonyságtétel, és a mi bizonyságtételünk, hogy Krisztuson kívül nincsen más. Nincsen megváltás Krisztuson kívül. Nincsen más közben járó Krisztuson kívül. Ő egyedül, ami megtartunk, üdvözítünk és szabadítunk. És hadd kapcsolódjak vissza az igéhez. A lelki körülmetélés a fontos, ahogyan Pál apostol is tanítja, ő, akit testileg is körülmetéltek. És szembeszáll azokkal, akik azt mondják, hogy a test körülmetélése fontos. Hát nem ez a fontos. Az, hogy Krisztussal vagy eljegyezve, az egy ószövetségi szövetség jel, de helyette van új szövetséges jel. Ez a keresztség. És ebben a keresztségben, ahogyan ők kereszteltek, ahogyan a víz alá merült az ember, meghalt jelképesen. Hogy aztán jelképesen feltámadhasson együtt Krisztussal. És aztán hirdetik azt, mindazt az üres fecsegést és megtévesztést, amiről Pál azt mondja, hogy mindez nem Krisztus szerint való, mert el kell vetni mindazt, ami emberi hagyományokon alapszik, mindazt, ami emberi rendelkezés és emberi hozzátétel a Krisztus rendeléséhez. Van egy csodálatos képe ennek a felolvasott igeszakasznak, és ez a második gondolata az igének, amikor Pál apostol egy úgynevezett adós levélről beszél. Mégpedig arról, hogy ez az adós levél eltöröltetett azáltal, hogy oda van szegezve a keresztfára. Ti magatok is bizonyára tudjátok, én sajnos nagyon jól tudom, hogy milyen szörnyű azoknak az embereknek az állapota, akik az adósságnak a terhe alatt vannak. Nem más az én embernek az élete, mint egyfajta mókuskerék, alig várja, hogy fizetést kapjon, hogy valamiféle munkanélküli segélyt kapjon, hogy megkapja a nyugdíját, vagy valahonnan kölcsönt, hitelt vehessen fel, és ez semmi másra nem elég, csak arra, hogy valami törlesszen az addigi adósságból, ami megmarad, az napok alatt feléli, és ott van megint, ahonnan elkezdte. Megint az adósságban. És kezdődik az egész előről. De ha gondolom el azt is, hogy ez nem csak egyes embereknek az életében van így. Ez az adósság csapda, ez nem csak embereknek, egyéneknek, személyeknek az életében működik. Működik ez bizony egész országoknak, nemzeteknek az életében. Hadd ne kelljen ecsetelnem azt, hogy milyen helyzetben van a magyarság, abban, hogy annak idején azok a bizonyos guruló dollárok, azok hova mentek, ahelyett, hogy itt hasznosították volna őket. És ezért van az, hogy hiába küzd és dolgozik, ugye a klasszikusan fizetésből és bérből élőknek a milliói, amíg nem lehet boldogulni, amíg nem jut senki sem ötről a hatra. Ahogyan az életben, ugye az embereknek is, a lelki életében van egy olyan adósság, amely a kezdetektől fogva, a bűneset óta szüntelenül terheli, és megnyomorítja az emberi életet. Ez az adósság, amiről az imént beszéltem, csak a földi életet nyomorítja meg. A másik adósság az olyan tud lenni, hogy elválaszt, eltorlaszolja még azt az utat is, amely az üdvösséghez és az örök élethez vezet. Ez az adósság levél, amelyről Pál beszél, tudnélik, hogy a bűneset óta egy olyan adóssága van minden egyes embernek, amelyet a maga erejéből, ön erejéből ki nem fizethet, ki nem egyenlíthet, el nem törölhet. Pál apostol ezt adósságlevélnek, kötelezvénynek és vádiratnak nevezi. Ilyen érdekes visszagondolnunk arra, hogy ugyanilyen vádirat volt minden egyes keresztre feszített embernek a feje fölött. Keresztre szegezték a feje fölé mindenkinek azt, hogy mi volt az a vétek és mi volt az a bűn, ami miatt oda jutott az az ember. Minden arra járó láthatta és tudhatta, hogy mit követett el a keresztfán kiszenvedő, és figyelmeztette ez a felirat arra, hogy tartsa távol magát ezektől a dolgoktól. Ismeritek azt a feliratot, ami ugyan gúnyként, csúfolódásként, de ott volt Jézus Krisztus feje fölött is, hogy íme ő a názáreti Jézus, a zsidók királya. És íme, hogy menjünk vissza a reformátori tanításhoz, mert nem mond mást ez a reformátori tanítás is, hogy nekünk mindnyájunknak ugyanilyen adósság levele van. Tel is teleírva, kívülről és belülről, és döbbenetes dolog, de ezt az adósságlevelet egyen-egyenként mi magunk is napról napra továbbírjuk. Hadd olvassam a Heidelbergi KT-nek a 12. kérdésétől a kérdés feleleteket. Mivel tehát Isten igazságos ítélete szerint ideigvaló és örök büntetésre méltók vagyunk, mi módon szabadulhatunk meg a büntetéstől, és miképpen juthatunk ismét kegyelembe? A felelet ez. Isten igazsága elégtételt kíván, ezért annak vagy mi magunk, hogy valaki más által elegettel kell tennünk. Íme itt van az adósság levél. 13. kérdés. Eleget tehetünk-e mi magunk? És a felelet. Semmiképpen sem, sőt inkább még napról napra szaporítjuk a bűnt. És hogyan mondják tovább reformátor eleink? Hát valamely teremtmény eleget tehet-e érettünk? Felelet ez. Nem. Először, mert Isten nem akar más teremtményt büntetni az ember bűnéért, másodszor puszta teremtmény nem viselhetné el az Isten bűn ellen való haragjának súlyát, hogy attól másokat megszabadíthasson. És aztán újabb kérdés, hát akkor milyen közbenjárót és szabadítót kell keresnünk? Olyat, aki valóságos és igaz, azaz nem bűnös ember, és mégis hatalmasabb minden teremtménynél, azaz egyszer, mint valóságos Isten is. És hát kicsoda az a szabadító, aki helyettünk eleget tehet a bűn kérdésben? 18. kérdés felelete ez. A mi Úrunk Jézus Krisztus, aki a mi tökéletes váltságunkra és igazságunkra adatott nekünk. Apostoli bizonyságtétel reformátori megfogalmazásban. Ez történik meg tehát a Golgotai kereszten, és erről tesz bizonyságot Pál apostol a kolossébeli gyülekezet előtt. Az, hogy mi volt és Isten és mi közöttünk. Pál szavaival élve egy adósságlevél, egy olyan vádirat, egy olyan kötelezvény, amelynek mi magunk eleget nem tehettünk, viszont ami minket terhelt, ami szüntelenül vádolt, ami okmány volt a vádlónak, az ellenségnek a kezében, és ami bennünket elválasztott az örök életbe való jutástól. És mit tett Jézus? Az ember segítségére sietett. Az embert akarta megsegíteni. Íme eltörölte ezt az adósság levelet, eltávolította abból az útból, ami Istenhez vezet, elvette azt, ami elválasztott Istentől, odaszögezve azt a keresztfára. És íme ettől kezdve azok, akik Krisztusra figyelnek, akik őt követik, azoknak az életébe azt mondhatja, hogy megfizettem helyette a bűn büntetését. Elhordoztam vétkeinek súlyát. Ő immár az enyém. Mit jelent ez az egyes embernek az életében? Mit jelent ez nekünk? Ez egy elképesztő fordulatot jelent. Bűneink által bocsánatot nyertünk. Lehetőségünk van arra, hogy a mi gyűlöletünk szeretetté váljon. Lehetőség van arra, hogy sebeinkre gyógyulást találjunk. És segítség abban, hogy sötétségből a világosságra juttunk. Egy kérdés ezeknek a gondolatoknak a végén. Ha ma megkérdezi tőle Jézus Krisztus, mit válaszolhatsz rá? Én ezt tettem, érted? Mondd, te mit teszel? Én érettem. Utolsó gondolata ennek a mai igének az, hogy nekünk teljes szabadságunk van Jézus Krisztusban. Hadd kezdjem azzal, ami a 8. versben ennek az ige szakasznak a legelején volt. Pál apostol azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket. Hadd mondjam ezt, hogy Pál apostol annak idején a tanításnak a szolgálatát mindig összekapcsolta a figyelmeztetésnek a szolgálatával. Persze olyan sokszor nevezték őt ezért vészmadárnak, olyannak, aki mindig kötözködik, olyannak, aki intoleráns és idegesítő, de mégis ott van ez a figyelmeztető szolgálat visszatérő módon minden egyes levelében. Most is ezt mondja, vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen titeket valaki. Mert mivel fejezi be a gondolatait, ha figyeltünk? Azt mondja, hogy Krisztus lefegyverezte a fejedelemségeket, hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Hadd mondjam számotokra azt, hogy Pál apostol szóhasználatában és gondolataiban a bűn az nem egy személytelen dolog, a bűn hatalom. Hatalom, amely alá van vetetve az ember. És amíg a bűn alatt van, addig nem lehet Krisztusé, pláne nem lehet teljességben, egyességben, közösségben Krisztussal. A bűn Pálnál mindig hatalom. Éppen ezért, hogyha Jézus Krisztus valakinek az adósságlevelét eltörölte, az egyszerre két dolgot jelent. Jelenti egyrészt a bűneinek bocsánatát, de egyúttal jelenti a bűn uralmának, a bűn hatalmának az ebből való kiszabadulását, a gonosz hatalma alól való kiszabadulást is. Van ebben egy csodálatos kép, amit Pál apostol használt. Ti magatok is nagyon jól tudjátok, hogy annak idején, amikor Pál apostol élt, a győztes hadseregek az addig rettegett ellenségnek, egy másik birodalomnak a katonáit, a legyőzött vitézeit bilincsbe verve ott hozták. Ott jöttek tömegesen a győztes had és hadvezér mögött. Pál apostol ezt a képet használja, hogy mi félni valótok van, mondjátok meg, akkor, amikor minden fejedelemség és minden hatalmasság ebben a világban ott a Golgotai kereszten le lett fegyverezve. Ti többé nem vagytok a bűnnek a hatalma alatt, ti Krisztus hatalma alatt vagytok, az övéi vagytok. Nincs mitől félnetek. Mert hogyha valaki teljesen a Krisztusé, akkor nincsen más hatalom fölötte. Érthetetlen lenne az, hogy valakinek megbocsátottak a bűnei, a múltbéli cselekedetei, mégsem lehet reménysége a jövő felé. Érthetetlen és elképesztő dolog lenne az, hogy legyőzettetett a bűn zsoldja a halál, legyőzettetett az ősi kígyó és a gonosz, mégis azt mondja valaki, hogy ennek további hatalma van rajtunk a bűn által. Ilyen nincsen. És Pál apostol arra tanít, a 15. vers szerint tehát, hogy aki mindent Krisztusnak adott át, aki a Krisztusé, az teljesen szabad. Pál apostol a Szentlélek által éppen arra tanít ebben az igében is, hogy semmi más dolga nincsen a keresztény embernek, hogy ennek a hiteléről meggyőződjön, de azt, hogy szüntelenül nézzen fel a Golgotai keresztre. Nézzen fel arra a Krisztusra, aki egy látszólagos legyőzetetés után megdicsőült, és néki adatot minden hatalom, menjen is földön. Nézzen fel a keresztény ember bizalommal arra a keresztre. Ott is azon a kereszten eltöröltettek a te vétkeid, keresztre lett szegezve az az adósságlevél, amely téged, a te életedet terhelt, amely vádolt, és amely megnyomorított. Nézz fel arra a keresztre, és teljes szabadságod lehet. Végezetül hadd idézzek egy gondolatot, amit valaki így fogalmazott meg, hogy szükségem van Jézus Krisztus vérző kezeire az én vérző szívemnek. Úgy kell készüljünk az előttünk álló ünnepkörre azzal a reménységgel, hogy számunkra nem mondhatja azt senki, hogy te bűn alatt vagy, te gonosz uralma alatt vagy. Hiszen a sátán üzenete mindig ez. Te mindig ugyanaz maradsz, aki voltál és aki vagy. És Pál apostollal együtt boldogan tehetünk bizonyságot arról, hogy ez nem igaz. Jézus Krisztus kereszthalála mindenki számára annak a lehetőségét hordozza, hogy nem kell és nem szükséges ugyanannak maradnod, mint aki voltál, vagy aki vagy. Mert bűneid bocsánata által a te számodra is az új életnek a lehetősége áll meg. Ezért aztán hadd kérjelek, és hadd biztassalak benneteket is arra, hogy ennek az esztendőnek a negyheti alkalmaira, és azokra az alkalmakra is, amelyekre külön felhívtam a figyelmeteket, hívjatok el másokat is. Hívjátok el azokat, akik a ti környezetetekben élnek, és akikről tudjátok, hogy nagy prés alatt vannak. Hívjátok őket, és hozzátok őket Istennek a megváltottainak a közösségébe, tudva azt, hogy számukra is elkészítetett a bűnbocsánat és a szabadulás. Így és eképpen készüljünk mi magunk is a nagypénteknek és a húsvétnek az ünnepére. Amen. Légy áldott azért, Urunk, hogy Te arra méltattál bennünket, bűnös ember gyermekeidet, hogy közösséget vállalva velünk, ami bűneinket átvállalva megválts és üdvözíts bennünket. Köszönjük néked, hogy tudhatjuk azt, hogy a mi életünk fölött már nincsen ott a bűnnek a hatalma, a gonosznak az uralma. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy nem terhel bennünket a vád irat, nincsen ott az adósságlevél, hanem reménységünk lehet afelől, hogy a mi neveink az élet könyvébe vannak most már beírva. Urunk, a te szent lelkednek a segítségét és erejét kérjük a mi életünkbe, hogy lehessen az az élet, örömmondó és bizonságtevő élet. Bocsáss meg nekünk azt, hogy mi oly sokszor megfeledkezünk arról, hogy mi a világosság gyermekei vagyunk, hogy mi a te megváltottaid vagyunk, hogy mi a te gyermekeid, a tieid vagyunk és lehetünk. Urunk, most arra kérünk, hogy maradj velünk, légy velünk, áld meg a mi életünket, munkánkat, szorgoskodásunkat, fáradozásainkat, különösképpen azokat, amelyeket a te eljövendő országodnak az építéséért végzünk. Urunk, cselekedd meg azt, hogy a mi életünknek minden szava, cselekedete és tette, hirdesse azt, hogy te a miénk vagy, mi pedig a tiéd. Amen.
Thank you.
az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal, most és mindenkor. Amen.